Éli lelkesen. Ki volt írva, hogy akció? 20 euróért daer és festés, hát nem remek?
Remek. Olyan nagy hatással van ránk a megjelenése, hogy előbbi beszédtémánkról azonnal megfeledkezünk. A törpe Uszkár meg elmeséli, hogy egy kedves fiatal lányka gyártotta neki ezt a remek fidüzsát. Három úri ember állt mögöttük jegyzetfüzettel a kezükben. Azok nem voltak sem kedvesek, sem fiatalok. Nagyon komoran néztek és folyamatosan jegyzeteltek. A kedves fiatal lányka meg elsírta magát, amikor a végén megmutatták neki a jegyzeteiket. Nagy igyekezett vigasztalni, mondván, hogy ez a legcsodálatosabb frizura, amit valaha viselt. Még a kezét is megrázta. Örült is neki a kicsike. A férfiak meg hülyén néztek. Legalábbis a nagy így meséli.
20 euró, mondja lelkesen. Éppen nekem való, nem vagyok én egy onassis, nem igaz?
Hát, az biztos, hogy kinézetre még csak nem is hasonlít egy onassisra. A legkevésbé sem. Így aztán hazamegyünk. 8. fejezet. A vonatúton hazafelé végig Suzy jár a fejemben. Jól néz ki, azt mondta a hülye magánszaglász, csak egy kicsit lestrapált. A csodás olasz hőszerelmese valószínűleg hajnaltól késő estig vele végeztete minden munkát, miközben ő maga a strandon sétálgat. Ilyenek ezek a déliek, dolce vita, csak ennyit mondok. A nők meg talán még kendőt is kell kössenek a fejükre, mielőtt nekiállnának halára dolgozni magukat. Ő akarta így a drága Suzy? Ő hagyta ott egyik pillanatról másikra a remek állását a remek Niederkaltenkircheni polgármesteri hivatalban. Ő hagyta el szeretett hazáját, hű barátait, nem is szólva a szegény francról. Mindezt egy ki tudja honnan szalajtott olasz miatt, aki úgy néz ki, mint Luca Toni, csak szegényebb kiadásban. Most meg szegény Suzy robottól, miközben a Luca Toni valószínűleg már régen másfelé kacsingat. Ilyesmik járnak a fejemben a vonatom. Persze csak addig, amíg utol nem ér a realitás egy elviselhetetlen illatfelhő alakjában. Az ölemből száll fölfelé. Sürgősen áthelyezem nagyorú törpét nagy ölébe, ő pedig már szedi is elő a tiszta pelenkát a táskájából. Szóval hazamegyünk, a papa pedig röhögő görcsöt kap. Amikor végre szóhoz jut, kijelenti ezt a frizurát, azonnal el kell tüntetni, mert hogy rendkívül szarul néz ki. Szó sem lehet róla, erősködik a nagyi. Olcsó volt, és egyébként is gyönyörű. Kész, passz! Amikor később tájékoztatom Moracseket a csapdaállítási terveimről, nem mutatkozik kimondottan lelkesnek. Finoman fogalmazva. Kevésbé finoman mondva, síró görcsökkel tarkított hisztériás rohamot kap. A jelenet csúcspontján pedig betoppan Leopold, és hitvese, hogy hazavigyék leszármazottjukat. Teljes a káosz. Csodás. Leopold óvatosan felemeli a kanapéről Susit, aki éppen az előbb szundított el. Kisimult a rózsás arcocskája, elégedetten békésen szunyókál. Az apja elérzékenyülve csókolt Lehel az apró homlokára. Aztán elfintorodik. Lehetséges, hogy ennek a gyereknek alkoholszaga van? Érdeklődik gondterhelten. Vállat vonok. A papa is és a nagyi is. Moracek zokogva kivonul a szobából. Szóval, mitől van alkoholszaga? Kötözködik tovább Leopold. Megevett egy tiramisut, vagy más felet. A második már nem fért bele teljesen, ezért annak a felét már én ettem, megmondom. Tiramisut evett, hördül fel Leopold, az irigy disznó. De hát abban alkohol van! Megint csak vállat vonok, és örülök, hogy legalább a borról nem tettem említést. Aztán szólok Ludwignak, és elindulunk a körünkre. Beindult az olvadás, a hőmérséklet lassan felkapaszkodik az elviselhető zónába. Csodálatos erdőn közepén Zimmerbe botlunk. Éppen békésen áldogálok egy fa mellett, és várom, hogy Ludwig nyilvánosságra hozza addig beleiben rejtett emésztési végtermékét, amikor szuszogva, fújtatva felbukkan a hentes a fák között. Az első osztályú botoknak köszönhetően tényleg képes hegynek felfele haladni. Szervusz, Eberhoffer, mondja előre görnyedve. Na, szervusz, Zimmer, megint edzed magad? Bólint. Egy ideig nem szólal meg, mert előbb helyre kell állítani a lélegzését, aztán azonban rögvest rákezdi. Igen, itt az ideje, hogy újra tegyek valamit az egészségemért és a súlyomért. A súlyodért már eleget tettél. Inkább ellene próbálkozz. Ha-ha! És persze tartózkodnod kellene a kábítószerektől. Azok is komolyan megterhelik a szervezetet. Ha a hülyes füves cigire célzol, azt az apádtól kaptam. Micsoda újdonság. Micsoda újdonság, mondom, aztán gyorsan elterelem a szót. Egyébként meg hol van az edzőstársad? Ugyanis mindig, amikor Zimmert elkapja a roham, hogy megmozgassa a hatalmas testét, általában a flöccinger is ott kocog mögötte. Persze lehet, hogy ő most másfajta testmozgásokat részesít előnyben. Zimmer vigyorog, szuszog, vigyorog és hallgat. Elköszönök tőle, és hazaindulunk Ludwiggal. Ez a rövid találkozás is elegendő volt, hogy egy 24-re tornázza fel az időnket. Amikor hazaérek, Moracek a konyhaasztalnál ül, és még mindig igen feldúlt. Hogy ő soha az életben nem fog nekem csalit játszani, inkább megöli magát. Elég volt neki már a tárgyalás is, aztán az a rettenetes fenyegetés a szélvédőjén. A disznófejről már nem is beszélve. Inkább a vonat elé veti magát, mint hogy egérfogót alakítson, Künstnernek mondja. Nem is kell az egérfogót játszani, a Moracek, magyarázza neki a papa. Azt majd Franc intézi, magának csak a szalonnát kell eljátszani. Szalonnát sem akar játszani, mondja Moracek, és sértődötten átül a kanapéra. A papa meg indul az első osztályú hifi berendezés felé. Én megindulok a disznó ólam felé. A fülembe tömködöm a füldugókat, aztán nyugovóra térek.
Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és kérlek iratkozz fel a csatornára.